Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. Várhatóan az ellenzék alakíthat kormányt Lengyelországban, az Orbán Viktorral kifejezetten rossz viszonyt ápoló Donald Tusk vezetésével. De Szlovákiában is új kabinet kezdheti meg a munkát hamarosan, Robert Fico miniszterelnökkel, aki viszont sok kérdésben hasonlóan gondolkozik, mint a magyar kormányfő. Vajon mi lesz ezek után a visegrádi együttműködéssel? Egyáltalán létezik még? Erről beszélgetünk Szakáli István Lóránddal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm önt is, és a kedves hallgatókat is.
Van még V4, ugye már az ukrán háború éket vert az országok közé. Csehország, Szlovákia és a korábban Magyarországgal kifejezetten jó viszonyt ápoló Lengyelország is teljesen más álláspontot képvisel Ukrajna támogatásával és Oroszországgal kapcsolatban is, mint Magyarország.
Én egészen biztos vagyok abban, hogy van V4 és lesz is V4. A V4 az kiállt az idők próbáját, egy hosszú múltra visszatekintő együttműködési forma itt Közép-Európában, azoknak a közép-európai országoknak az együttműködése, amelyek nagyon sok szempontból hasonló történelmi sorsban osztoznak, hasonló kihívások elé állítja őket a mindennapi élet, a geopolitikai elhelyezkedésük. Az itt élő népeknek nagyon hasonló a hagyományokhoz, a családokhoz, az élet legfontosabb kérdéseihez való viszonya. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint tavaly év végén a század végzett egy kutatást, ami bebizonyította, hogy ezeknek a közép-európai országoknak, amelyek a V4 együttműködést kiteszik, nagyon sok szempontból hasonlóan vélekedik a közvéleménye a sorsunkat, a jövőnket meghatározó legfontosabb kérdésekről. Tehát mondhatjuk azt, hogy a V4 az egy kipróbált brand, egy bejáratott brand, és azon túl, hogy természetesen viták meg nézeteltérések, ezek gyakran adódnak. Most is egy olyan időszakban vagyunk, nem csak most, hanem ahogy ezt ön is mondta, kezdődött ez tavaly február 24-én az orosz-ukrán háború kirobbanásával. Tehát amikor bizonyos kérdésekben az együttműködésben résztvevő országok nem értenek egyet. De én azt gondolom, hogy itt érdemes különbséget tenni a V4 együttműködés két szintje között. Van egy stratégiai szint. Egy olyan stratégiai szint, ami azt jelenti számomra, hogy ezek az országok együttműködése vannak ítélve. Mert nagyon-nagyon hasonló kihívásokkal állnak szembe. És mindig lesznek olyan kihívások, amelyekért közösen hatékonyabban tehetnek, mint külön-külön. Ez a stratégiai szint. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez meg fog maradni. És ezen kívül el kell választani egy taktikai szintet, amelyik a mindennapi kérdésekkel, az apróbb kérdésekkel van összefüggésbe. Ezekben lehetnek eltérések. Azt is el tudom képzelni, hogy a V4 elkövetkező időszaka az kevésbé lesz látványos, mint mondjuk volt 2020-at megelőzően, vagy 2019-et megelőzően. Kevesebb reprezentatív esemény lesz, ami a médiának az érdeklődését felkelti. De abban legyünk biztosak, hogy ettől függetlenül a különböző minisztériumok, a különböző szakértői szintek, azok továbbra is együttműködnek, egyeztetnek egymással. Úgyhogy én optimista vagyok a V4 együttműködés jövőjét illetően.
Nézzük meg akkor, hogy ez a mindennapi szint, vagy ez a látható szint, miért lesz egy kicsit diszkrétebb, vagy miért lesz egy kicsit láthatatlanabb? Ugye, ahogy említettem is a felvezetőben, Lengyelországban várhatóan egy 4 párti ellenzéki koalíció alakíthat kormányt. Az Orbán kabinet szövetségesének számító jogi és igazságosság párt pedig kikerül a hatalomból. Hát borítékolható, hogy jóval hűvösebb lesz a lengyel-magyar viszony. Már csak azért is, mert a kormányfő várhatóan az a Donald Tusk lesz, akinek Orbán Viktorral hát nem túl jó a viszonya. Európa tanácsi elnökként és európai néppárti elnökként is gyakorta, kritizálta a magyar kormányt.
Valóban az elmúlt 7-8 évben a várhatóan jövendőbeli lengyel miniszterelnök és a magyar miniszterelnök közötti viszony nem volt felhőtlen. Viták terhelték. Elsősorban Európa jövőjével kapcsolatos viták terhelték az ő kapcsolatukat, de azért azt se felejtsük el, hogy 2015 előtt, amikor Donald Tusk már betöltötte a lengyel miniszterelnöki pozíciót egyáltalán nem volt rossz viszonya.
Kifejezetten jó volt Viktorral. A viszony.
Tehát igen, kifejezetten jó volt. Tehát egy együttműködésre alapozó, kiegyensúlyozott viszony volt. Tehát, hogy mennyire fogja a lengyel választások végeredménye befolyásolni a V4-es együttműködésen, azt hiszem, hogy minden felelős politikus ellenzékben, illetve kampányban másképp nyilatkozik fontos kérdésekben, mint akkor, amikor a hatalom birtokában van, mikor a pozíció felelőssége nyomja a vállát annak a pozíciónak, amit be fog tölteni, és hát én azt gondolom, hogy minden józan közép-európai politikus, pláne lengyel barátainkról miért feltételeznénk mást, mikor szembesülnek a közép-európai lét nehézségeivel és azokkal a kérdésekkel, amelyek az itteni országokat összeköti, és amelyek közösen állítják kihívások elé az itteni országokat, akkor igenis meg lesznek azok a területek, amelyek mentén jól felfogott érdeke ezeknek az országoknak, hogy együttműködjenek. Tehát, hogy csak egy legutóbbi példát hozzak, ugye itt van az ukrán gabonának a kérdése. Nem hiszem azt, hogy egy felelős jövőbeli lengyel kormánynak az lehet az érdeke, hogy tönkretegye a lengyel mezőgazdaságot, ellene menjen a lengyel gazdák igényeinek. Ez már rögtön egy olyan platform, amiben itt a V4 országok, beleértve Magyarországot is, hasonló véleményt képviselnek.
Itt volt és közös fellépés és közös javaslat
hogyne,
is ebben
hogyne,
a témában.
Hogyne. Illetve a V4 együttműködés elmúlt közel 20 éve, ugye 2004-ben csatlakoztak ezek az országok az Európai Unióhoz, azt mutatták, hogy ezeknek az országoknak a hang az érdekérvényesítés terén Brüsszelben messzebbre hallatszódik akkor, hogyha közösen tudnak egy-egy ügyben fellépni. És azt hiszem, hogy a gabona kérdésen kívül lesz még jó néhány olyan kérdés, amiért érdemes majd közösen felszólalni Brüsszelben, egyeztetni az álláspontokat, a tanácsüléseket megelőzően, akár a legfelső szinten is, habár mondom, hogy ezzel kapcsolatosan a látványos miniszterelnöki államfői kapcsolatok jövőjével kapcsolatosan valóban azt várom, hogy egy picit takaréklangra lesz állítva ez az együttműködés. Itt most, hogyha az államfőkről beszélek, akkor nem is Lengyelország a kirívó példa, hanem elsősorban az új cseh, vagy az idei évben megválasztott cseh államfőnek a V4-ekhez való viszonyára gondolok, illetve ugye a szlovák köztársasági elnök asszony is kicsit visszafogottabb a V4-es együttműködést illetően. Tehát azt gondolom, hogy ezek a legfelső szintű találkozók, ezek csendesebbek lesznek, lehet, hogy néhány el is fog maradni ezek közül, mint láttunk erre példát az elmúlt években is, de az, hogy szakértői szinteken itt folyik az egyeztetés, az egészen biztos vagyok benne.
Mennyire befolyásolhatja az együttműködést, hogy hamarosan új kormány alakul ugye Szlovákiában is? Ugye említette, hogy a szlovák államfő visszafogott a V4-ekkel kapcsolatban, de Robert Fico leendő miniszterelnök azt mondta, hogy ő szeretné, ha újraéledne a V4-es együttműködés. Szerinte ezt szándékosan verték szét, mert a nyugati világ nagy országai nem akarják, hogy ez a négy ország együttműködjön. Tehát ő szeretné ezt újraéleszteni.
Úgy tűnik, hogy Robert Ficótól egy szuverenista politikára számíthatunk, és közép-európai szuverén nemzetállami alapon álló politikusok számára egy közép-európai szoros együttműködés, ez egy magától értetődő dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Lengyelországgal szemben a szlovák-kiai eredmények, választási eredmények és a következő kormány az hozzá fog ahhoz járulni, hogy a V4 együttműködés az szorosabbá váljon annál, mint amit az eddigi szlovák kormány képviselt ebben a kérdésben.
Esen azért egy néhány szó Csehországról is. Hát a cseh-magyar viszony is hűvösebb, amióta nem a Babis kormány irányítja az országot. Petr Fiala miniszterelnöksége óta azért sokat romlott ez a kapcsolat is.
Valóban, hát azt látni kell, hogy 2021 óta Csehországot egy egy sokpárti koalíció képviseli. Annak ellenére, hogy Peter Fiala és az irányítása alatt álló ODS az egy csehországi értelemben egy konzervatív vagy kereszténydemokrata szervezetnek számít, ugye az Európai Konzervatív és Reformista Pártcsaládnak a tagja. Ennek ellenére a kormánykoalícióban baloldali progresszív pártok is helyet foglalnak, akik nem föltétlenül támogatják, vagy nem nézik jó szemmel a Magyarországgal való együttműködést, és hát sajnos, hogy ez a V4-es kapcsolatokon is érezteti a hatását, de azt gondolom, hogy Csehország is be kell látni, a cseh politikumnak is be kell látni, hogy vannak olyan konkrét, racionális, pragmatikus közép-európát érintő ügyek, amelyek mentén a V4-eknek igenis együtt kell működni, attól függetlenül, hogy most adott esetben szimpatizálunk egy másik országnak az éppen aktuális vezetőjével. Azért ne felejtsük el, a modernkori visegrádi együttműködés azért élt át nehéz időszakokat. Gondoljunk csak a Mecsár vezette Szlovákiára, vagy gondoljunk csak a mostani kormányt megelőző szocialista-liberális magyar koalícióra. Nem voltak kifejezetten lelkes V4-es együttműködők, de ennek ellenére a V4-es együttműködés akkor is működött.
Milyen konkrét eredményei vannak eddig a V4 együttműködésnek? Ugye 32 éves ez az együttműködés.
Igen. Azt gondolom, hogy a V4 mindig akkor tudott jól együttműködni és látványosan együttműködni, amikor voltak jól meghatározható közös célok, amiért közösen dolgozzanak. Az kezdeti időszakban, ugye 1991-ben írták alá a visegrádi nyilatkozatot, akkor a fontos célkitűzés az a résztvevő országok euróatlanti szervezetekbe való csatlakozásának az elősegítése volt. Érzékelhető volt, hogy együtt ezek az országok többet tudtak tenni annak érdekében, hogy ezek az integrációs törekvések megvalósuljanak. Ugye a négy országból három 1999-ben csatlakozott a NATO-hoz, ugye Szlovákia nem csatlakozott az előbb is említett okok miatt, majd pedig 2004-ben mind a négy ország tagja lett az Európai Uniónak. Azt látni kell, hogy az uniós csatlakozást követően újra kellett értelmezni azt, hogy miről is szól ez az együttműködés. De ez nem csak a V4 együttműködésre jellemző. Gondoljunk csak abba bele, hogy az elmúlt 30 évben például a NATO-nak is mindig újra kellett meghatározni magát, mindig új célokat kellett keresni, amiért dolgoznia kell, vagy amiért értelme van ennek az összefogásnak. Ugyanígy a V4 is. A csatlakozást követően az vált a fő prioritássá, hogy a Európai Uniós kereteken belül a speciális közép-európai érdekeket képviseljek. Csak hogy egy példát mondjak, ugye ennek a régió számára nagyon fontos a fejlettebb, gazdagabb nyugat-európai országokhoz való felzárkózás, a kohéziónak a kérdése. Tehát igenis például, amikor az uniós többéves költségvetéseknek a tárgyalásai voltak, akkor nagyon fontos volt, hogy ez a négy ország föl tudott lépni közösen annak érdekébe, hogy igenis számunkra nagyon fontosak a kohéziós források. Mert azt is látni kell, hogy ez egy olyan időszak volt, amikor a gazdagabb tagállamok, azok már azt szerették volna, hogy a kohéziós támogatások, a mezőgazdaságra fordított támogatások, azok veszítsenek a jelentőségükből. De ezek az országok azt tudták mondani, közösen fellépve, néha-néha aktuálisan ügyek mentén szövetségeseket keresve, hogy ez a kérdés ez fontos számunkra. És ennek következtében ezek a támogatási formák nem veszítettek a jelentőségükből úgy, mint ahogy veszíthettek volna. Egyébként 2019-ben volt egy kezdeményezés, alapvetően lengyel kezdeményezés volt, a kohézió barátai kezdeményezés. Ugye ez azt a célt szolgálta, hogy a 2021-2027-es többéves uniós költségvetési programba a kohéziós források ne veszítsenek a jelentőségükből. Ez a kohézió barátai kezdeményezés, ez egy nagyon-nagyon jó példája volt a közép-európai érdekérvényesítésnek. Ezek az országok maguk mögé tudták állítani a többek között a dél-európai országokat. Az más kérdés, hogy a COVID-19 világjárvány ezt a kérdést egy kicsit úgy háttérbe szorította, mert lesöpörte az asztalról, de azt látni kell, hogy ha vannak közös, jól megfogható ügyek, akkor igenis ezeknek az országoknak érdemes együttműködni.
Ez a Geotrendek az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Szakálli István Lóránd, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatója, akivel a V4 együttműködés jövőjéről beszélgetünk. Most milyen közös célja van ennek a négy országnak? Vannak közös ügyei?
Mint ahogy az előbb is említettem, például az ukrán gabona kérdés az egy közös ügy, de más közös ügyeket is lehet találni, vagy kellene találni, illetve vannak jelek arra, hogy elindult egy gondolkodás Közép-Európában. Éppen a múlt hét végén jártam Prágában egy közép-európai konferencián, amely konferenciának az volt a központi kérdése, hogy hogyan lehetne elmélyíteni a közép-európai, azon belül a V4 országok között gazdasági együttműködést. Mert azt látni kell, hogy az elmúlt 32 év az bizonyos szempontból sikertörténet. Azok a kérdések, amiben összefogtak ezek az országok, lásd például a migráció, az unió, a brüsszeli migrációs törekvéseknek a blokkolása, abban sikert értek el, csak hogy egy példát mondjak, de sok más példa is van, persze. Ez egy hatékony politikai érdekképviseletként működött, érdekképviseleti platformként működött a V4, de ezek az országok keves figyelmet fordítottak arra, hogy egymás között gazdaságilag is szorosabbra fűzzék a kapcsolatokat.
Miért?
A V4-es országok, azok itt a 2010 utáni időszakban valamilyen formában az Európai Unió növekedési pólusaként, gócaként tevékenykedtek, tehát igen, igen látványos gazdasági fejlődésen és felzárkózáson mentek át ezek az országok. Talán a leglátványosabb volt ez Lengyelország esetében, amelyik 2004 környékén még az átlagos uniós fejlettségnek 50%-a körül állt, manapság pedig 78%-on van. Tehát ezek az országok sokat behoztak azon a fejlődésbeli hátrányon, amit ők megörököltek a történelem folyamán, ugye nem kell részletezni, hogy mit jelentett ezeknek az országoknak a szocialista blokkhoz tartozás és az a tervgazdálkodás, ami ezt a térséget jellemezte. Tehát a lényeg az, hogy jelentős gazdasági fejlődésen mentek át, az egymással való kereskedelmi kapcsolataik is jelentősek, tehát például Magyarország külkereskedelmi első 10 külkereskedelmi partnere között megtalálhatóak a V4-es országok, és ez ugyanígy igaz a többi V4-es országra is, kicsit kevésbé Lengyelországra, mert Lengyelország az már egy igen nagy piac, egy nagy gazdaság, amelyik számára a V4-es országok közül Csehország tartozik csak bele az első 10 külgazdasági kapcsolata közé. Tehát ezek az országok jelentősen fejlődtek, de nem használták ki azt a potenciált, hogy egymással szorosabban összekapcsolódjanak gazdaságilag, és az is elmondható, hogy nagyon sok szempontból hasonló helyzetben vagyunk. Mind a négy ország, mind a négy gazdaság rendkívül függőségben van a német gazdaságtól. Csehország, Szlovákia, Magyarország esetében a kereskedelmi kapcsolataink közel 30%-ban Németországhoz kötik a gazdaságainkat.
Lehetne valahogy váltani, ha egymás között üzletelnénk intenzívebben? Vagy nem is üzletelnénk, mert az azt mondja, hogy a kereskedelmi kapcsolatok jók, de valahogyan jobban integrálni egymáshoz ennek a négy országnak
azt gondolom,
a gazdaságát?
Jövőre vonatkozó stratégiákat, fejlesztési stratégiákat, azokat jobban kellene koordinálni egymással. Ugye azt látjuk, hogy a világgazdaság is egy nagyon jelentős változáson megy keresztül, amelyik valamikor ugye 2008 környékén a pénzügyi válsággal elkezdődött, tehát átrendeződik a világgazdaság súlypontja. Egyre inkább emelkednek a távol-keleti országok, erősödnek, és ezzel párhuzamosan az Európai Unió, mint gazdasági egység sajnálatos módon egyre inkább teret veszt a globális gazdaságban. És emellett szoktunk beszélni ugye negyedik ipari forradalomról, a hosszú ellátási láncoknak az átrendeződéséről. Ugye ezek azt, erre a legjobb példa a Covid-válság volt, amikor bebizonyosodott az, hogy nem igazán működőképesek egy ilyen helyzetben azok a gazdasági együttműködések, amikor mit tudom, egy adott termékhez nagyon távolról szállítanak részegységeket, vagy alkatrészeket, hogy ezek ilyen esetben...
Ezt kellene, nem, hogy lerövidítse nem, ez nem, a négy ország valamilyen módon?
Igen, ugye van egy fogalom, a reshoring, ami azt jelenti, hogy például az európai gazdaság nagyon sok olyan tevékenységet, amit korábban kiszervezett mondjuk Kínába, vagy a távol-keletre, annak egy részét, ha nem is az egészet, de az európai piachoz közelebbi lokációkban, közelebbi országokban valósítja meg, vagy annak egy részét áthozza közelebb, hogy ne veszélyeztesse adott esetben a gazdaság működését az a típusú probléma, ami például, amit a COVID okozott. A másik pedig az, hogy olyan kérdések vannak most a gazdaságban, mint a zöld gazdaságra való átállás, a robotizáció, a kérdése, az innováció fejlesztésének a kérdése. Ezek mind olyan területek, amelyekben lehetne közép-európai V4-es szinten együtt gondolkodni és összehangolni ezeknek az országoknak a törekvéseiket. Ugye nagyon fontos kérdés az elmúlt időkben az energiafüggetlenség kérdése. Az a célunk, hogy minél kevésbé függjünk csak egy ellátási forrástól. Ehhez arra van szükség, hogy ezek az országok például az energetikai hálózataikat sokkal jobban összekapcsolják és segíteni tudjanak egymásnak az ellátás biztonság szempontjából. Ugye van itt egy kérdés például az Európai Unión belül, egy nagyon fontos kérdés, amiben ez a négy ország egy platformon van. Például a nukleáris energiához való viszonyulásnak a kérdése. Mind a négy ország a nukleáris energia használata mellett áll. Ugye Lengyelország talán az egyetlen olyan ország jelenleg az Európai Unión belül, ahol nincs atomerőmű. Most leszámítva az igazán kicsi országokban, nem tudom, hogy Máltán vagy Cipruson van-e ilyesmi, de a nagy ország vagy a kontinentális országok közül Lengyelországban nincs ilyen. És jelenleg több atomerőmű projekt is kidolgozás alatt áll Lengyelországban. Tehát látszik, hogy a lengyel gazdaságpolitika is a jövőben egyre inkább a nukleáris energia fog támaszkodni. Ez például megint egy olyan kérdés, amiben ez a négy ország együtt tud működni.
De hogyan? Nyilván Lengyelország számára egy nagy stop Oroszország, Magyarország pedig Oroszországgal működik együtt az atomenergia kapcsán is.
Ettől függetlenül a különböző energetikai hálózatokat össze kell kapcsolni. Ezek jó részt megvalósultak. Ne felejtsük el, hogy eddig Magyarország, ha LNG termináról volt szó, akkor ugye Horvátországból, a Kröki LNG terminálból kaphatott cseppfolyós földgázt. Most már lehetőség van arra is, hogy a lengyel LNG terminálból is földgázhoz jussunk. Azóta, amióta megvalósult a lengyel-szlovák földgáz interkonnektor. Tehát én arra akarok utalni, hogy lehetősége van ennek a négy országnak arra, hogy a gazdaságpolitikai stratégiáikat sokkal inkább koordinálják egymással, és ez egy lehetőség teremtene arra, hogy kihasználni azokat az előnyöket, amelyek egy nagyobb közép-európai piacból, egy nagyobb közép-európai gazdasági integrációból következnek, adódnak.
És mennyire lát erre valódi akaratot is ebben a négy országban? Tehát mennyire lesz ez egy valódi szövetség, és nem csak ügyek mentén működő együttműködés?
Én azt gondolom, hogy a visegrádi együttműködés az elsősorban egy ügyek mentén való együttműködés. És ezt a megközelítést az 1991-ben a visegrádi nyilatkozatban is lefektetett megközelítés is megerősíti, amelyik azt mondja, hogy a visegrádi országoknak nem kell minden egyes részkérdésben egyetérteniük. Tehát nem kell minden kérdésben egyetérteniük. Az a fontos, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben érdemes együttműködni, amelyek esetében érdemes közösen gondolkodni és közösen tenni, azokban legyen egyetértés. Tehát azt szoktam mondani, hogy a visegrádi együttműködés az nem egy ideológia vezérelt együttműködés. Tehát nincs az, hogy itt mindenkinek mindenben egyet kell érteni. Ez nem az Európai Unió. Tehát a V4 az nem egy ideológiai kényszerzubony. Itt az országoknak, a tagországoknak, vagy a résztvevő együttműködő államoknak sok kérdésben lehet eltérő álláspontja. Az a fontos, hogy azokban a kérdésekben, amelyekben együttműködnek, abban legyen valamiféle egyetértés, hogy tudjanak együtt dolgozni érdekében.
Szakály István Lórándot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Varga Mónika.